Szájer József a Nemzeti Konzultációs Testület elnöke, az Inforádió arénájának vendége. Az alkotmánybíróság működésének emberközeli bétételével hagytuk abba a hírek előtt. Milyen jogrendszerbeli változásokat okoz még fontossági sorrendben, ha elfogadják az új alaptörvényt? Igazságszolgáltatásról volt szó, alkotmánybírásodásról volt szó.
Átrendezi az értékrendjét a magyar alkotmánynak. Ez én intézményi területen olyan nagyon jelentős változásokat nem látok, illetőleg...
Választás, önkormányzati rendszer?
Az önkormányzati rendszer és az állam közötti viszony tekintetében ez az alaptörvény egy fél lépést tett előre, amely az államot egy egységes rendszerként kezeli. Az is egy... De nem tette meg a döntő lépést. Nyilván önkormányzati törvényt is módosítani kell, abban lehet esetleg messzebb lépni, de nem tisztázott továbbra sem olyan kérdéseket, hogy az önkormányzatoknak a funkció és az állam funkció hogyan viszonyulnak egymáshoz.
Miért nem? Ezt mindig mondták, hogy ezt most már meg kell csinálni.
Nem, nincsen kihordva ez a vita. Nincsen még véglegesen kioldva. Ráadásul van egy érdekszempont is, egy olyan országgyűlésünk van, amelyben az önkormányzati rendszer benne van. A képviselők és az a polgármestereken keresztül. Vagyis nem lehet olyan döntéseket hozni, amely, az imént arról beszéltünk, hogy nem a bírók hozzák meg a saját magukra vonatkozó törvényeket. Az önkormányzatok esetén viszont ez így van. És lehet, hogy mindaddig, amíg ez a helyzet fennáll, nem is lehet ezt a rendszert igazán kitisztítani. Én bízom benne egyébként, hogy a hivatalban majd módosuló önkormányzati törvény, amelynek szintén még az alkotmány életbelépése, hatálybelépéséig több ponton módosulnia kell, ezt a kérdést majd tisztázza. A Fidesz minden esetre világos politikai döntést hozott erről, vagy legalábbis a felhatározás egyértelműen ebbe az irányba hozott, talán lehet, hogy formális döntés még nem született, amely szétválasztana az önkormányzati rendszert a parlamenti rendszertől, amihez képest persze nyilván akkor majd meg kell oldani azt a problémát, hogy viszont akkor milyen módon kerülnek be az önkormányzatok a magyar társadalomnak az érdek rendszerébe, hol fogják megjeleníteni ők a saját érdekeiket. Erre volt a Szili Katalinnak a javaslata a második kamarával kapcsolatban, ott az önkormányzatok hangsúlyos módon szerepeltek volna. De ezek inkább hosszabb távú kérdések, amelyeket mondom, akkor lehet kihordani, hogyha tisztul a rendszer, és bizonyos kérdésekben már most lépni lehet. Azt láttuk itt az elmúlt évtizedekben, hogy milyen súlyos problémákat okozott az folyamatosan beépített strukturális problémája az önkormányzati rendszerünknek, hogy az állam olyan feladatokat ró az önkormányzatokra, amelyek a finanszírozását nem biztosítja. Én például élharcosa voltam annak a gondolatnak, hogy kerüljön bele ebbe az alaptörvénybe, a mostaniba, hogy csak olyan feladatot lehet adni az önkormányzatoknak, amelynek a finanszírozását biztosítani is lehet. Na most nem azt mondják, ilyen, hogy a mai magyar rendszerben ez gyakorlatilag képtelenség, ezt Brüsszelből jöve Szájer József lehet, hogy a fejébe kitalálja, de a mai rendszerben ez nem megvalósítható. Ennek a rendszernek egy további, most teszünk megint egy lépést ebben az irányba, az alaptörvény ebbe az irányba mutat, az önkormányzati, és lehetővé teszi, hogy a későbbiekben adott esetben az önkormányzati törvény akár még radikálisabban ebbe az irányba elmozduljon, de mégiscsak a legfontosabb szempontnak annak kell lenni, amit a bíróságoknál is beszéltünk, alkotmánybíróságoknál is, polgároknak az ügyeiről van szó. Ne intézmények veszekedjenek azon, hogy kinek a feladata, minek az elvégzése, hanem az állampolgároknak az ügyei legyenek lerendezve. És egyidejűleg legyen biztosítva az, hogy a helyi hatalomra, helyi szinten a helyi közösségek igenis tudjanak politikai hatást is gyakorolni, legyen ellenőrzésük alatt, nem egy centralizált rendszerben gondolkodunk, önkormányzati rendszerről beszélünk végig, de az, hogy milyen típusú funkciókat, az, hogy óriási vita van arról, hogy az oktatás az önkormányzatoknak a feladata legyen, vagy pedig az állami, hát majd meglátjuk ebben a vitában ki az, aki győz, de számos más területen is ezek a dolgok tisztázatlanok. A tulajdonjogi viszonyok szintén. Rendszerváltáskor 90-ben úgy döntöttünk, hogy az önkormányzatok kapnak, megkapnak egy bizonyos vagyont, abból akkor rengeteg konfliktus volt. Most ez a vagyon már náluk van, egy részét felélték, mások jól gazdálkodtak vele, de igazából a rendszer mégiscsak az állami vagyont osztotta föl önkormányzati és állami vagyonra. Rengeteg probléma van ezzel. Ebben a tekintetben ez az alaptörvény nem hoz radikális változást, viszont nyitva hagyja a vitákat. Például éppen ezért nem is kerültek bele az önkormányzati szintek sem az alaptörvénybe, tehát itt még pontos csatáknak kell lezajlaniuk az elkövetkezendő hónapokban, és ezek fontos érdekeket érintenek, meglevő érdekeket, a budapesti kerületek és a főváros viszonya, egy másik ilyen neuralgikus pontot emeljek ki. Rengeteg probléma van, ami az egész rendszer úgy néz ki, hogy most az alapokat fogadtuk el az alaptörvénnyel, de néhány alapvető kérdéstől nem úszunk meg, hogy végig futtassuk, és az önkormányzati rendszer egy ilyen. Éppen ezért, hogy amikor arról beszélünk, hogy újdonsága az önkormányzati rendszerre vonatkozó szabályozás az alaptörvény, akkor azt kell mondom, hogy vannak benne új elemek, vannak benne, amelyeket nyitva hagy, de nem jelent radikális fordulatot a mostani szervezet.
De mikor tudják a radikális fordulatot megtenni? Ha nem most, amikor ilyen erejük van a parlamentben, lehet, hogy ez nem fog az idők végezetéig tartani. Akkor, amikor már nem lesznek polgármesterek a parlamentben?
Nyilván itt is azért a szerves fejlődés szintjén kell menni, a fontos szabályokat még meg kell hozni, és remélem, hogy a parlament képes lesz arra, hogy az alaptörvénynek a hatályba lépésének a pillanatáig, ami jövő január 1-ig fontos szabályokat meghozhat, és hát tovább kell gondolkodni az önkormányzati rendszeren. Most ki fogunk próbálni egy a mostanitól eltérő, egy kicsit a polgároknak, inkább a polgárokra koncentráló rendszert, nem annyira az intézmények konfliktusaira épülő rendszert, aztán meglátjuk, hát ez egy folyamat, végülis egy demokratikus folyamat. Tanultunk az elmúlt 20 évből, és bizonyos módon ezeken változtatni fogunk, aztán meglátjuk, hogy ezek jó irányba mennek-e.
Választási rendszer átalakítása következik az alaptörvényből?
A választási rendszer átalakítása nem annyira az alaptörvényből következik, bár az alaptörvényben is le vannak fektetve az alapvető elvek, hanem a parlament létszámának a csökkentéséből. Erre a nagy levegőt véve a magyar politikai elit már az önkormányzatok szintjén elvégezte, és a Magyarországgyűlés tekintetében is a következő választáson már 200 valahány fős parlamentet fogunk választani. 200 a politikai elkötelezés, a jelenleg hatályos alkotmányban ez van, néhány a nemzetiségekhez tartozó képviselőnek a kérdése, hogy néhányan lesz, több lesz-e, vagy ez pontosan mennyivel lesz több, ezek tisztázandó kérdések. A választójogi rendszer egy politikailag nagyon érzékeny kérdés. Nem lett volna célszerű belecsomagolni az alkotmánynak az ügyébe, és ebben a tekintetben nyilván itt is az elkövetkezendő hónapokban fontos döntések fognak megszületni. A nyitott kérdések nyilván az, hogy hogyan lehet a mostani választási rendszert a legtökéletesebben igazítani a 200 fős parlamenthez.
Kétfordulós, vegyes, egyfordulós listás.
Igen, hát kétfordulós, vegyes, egyfordulós, vegyes ezek a kérdések. Én továbbra is, és itt a magánvéleményet mondom, mert ebben jelen pillanatban nincsen hivatalos álláspont, ráadásul talán reménykedem, nem is kell ebben a folyamatban majd én részt vennem, ezt majd a parlamenten belüli erők, az országgyűlési képviselők megoldják, de én a mostani vegyes rendszert jónak tartom, a kétfordulós rendszert jónak tartom. Egy dolgot nem tartok jónak, az, hogy nagyon sokáig tart egy választás Magyarországon. Tehát még Nagy-Britanniában három héttel a választások előtt kiírják a választást, és egy héten belül rá megalakul a kormány, tehát egy hónap alatt lebonyolódik az egész Magyarországon, ezt nem busszuk meg, a négy hónap az a minimális, amiben ez az egész dolog, ha nagyon minden klappol, akkor összehozható. De ez nagyon hosszú interregnumot.
Egymáshoz?
Sok mindent lehet csinálni, tehát sok technika van arra. Én alapvetően a jelenlegi választójogi rendszernek azt az elemét, amely részben garantálja az arányosságot, ugyanakkor mindig ad bónuszokat is a kormányzó erők számára, jónak tartom. Hiszen ez az elmúlt 20 esztendőben biztosított a magyar pártrendszer mobilitását. Gondoljunk csak arra, hogy 90-ben, amikor az első országgyűlés megalakult, akkor volt két nagy párt, az MDF és az SZDSZ, és volt két kis párt, a Fidesz és az MSZP. Aztán ránézve, 8 évre rá, ez a két erő volt a két nagy párt, és a másik kettő váltak két kisebb párt. A legutóbbi választásokon új politikai erőknek a bejövetelére is lehetőséget biztosított a választási rendszer, vagyis lehetőséget ad a kisebbeknek is, hogy megmutassák azt, hogy mire képesek, legalábbis szavakban ellenzékben, vagy koalíciós partnerként. De a nagyoknak pedig biztosítja a kormányzáshoz szükséges többséget. Én ezt egy egészen jó rendszernek tartom, sokkal jobbnak, mint a világon bárhol máshol. Ráadásul a bonyolultságát szokták ezzel szemben előhozni. Én inkább azt látom, hogy ez nagyon egyszerű. A választópolgárnak két szavazata van, szavaz egy pártra, meg egy képviselőjelöltre, és ez teljesen átlátható, ez teljesen világos. Azt, hogy aztán utána ezt hogyan számolják, az már nem az választópolgárnak a dolga, az, és 20 év alatt a magyar választópolgár még ezt is megtanulta. És tudta, tehát amikor legutóbb arról folyt a vita, hogy kétharmados többséget adunk-e a Fidesznek, mert alkotmányozni fog, hiszen erről szólt a választások második fordulója éppen egy esztendővel ezelőtt, akkor a választópolgárok megértették, és ezért is mondhatjuk ma jogosan azt, hogy a választópolgárok erre felhatalmazást adták, és tudták, hogy mire adnak felhatalmazást.
Nem lett volna még szebb, hogy ezt a Fidesz magától mondja, és nem hagyja a szocialisták ellen kampányára. Hanem azt mondja, hogy ha
ez a vita manifest volt, egyébként mi magunk is mondtuk, tehát ez egy közkeletű tévedés, hogy nem mondtuk volna. Az, hogy a mostani hatályos alkotmánnyal elégedetlenek vagyunk, ez nem fejezi ki a magyar embereknek a véleményét, nem fejezi ki Magyarország véleményét, legitimitási problémákkal küzdik, belső ellentmondásokkal küzdik, ugyan nem esült az elmúlt 20 esztendőben az alkotmánybírósági gyakorlat révén, de például jelentős erőket vett ki a társadalomnak az összetartásából. Ez mindenképpen egy olyan elem, amit nem tartunk szerencsésnek. Ezt elmondtuk a választási kampányban, folyamatosan mondtuk. Tehát ez nem igaz, hogy ez nem hangzott el. A választópolgárok ezt tudták, és hogyha valamitől tudták, ebben viszont igaza van, az a pont az volt, hogy egy valaki ezt viszont a kampányának a középpontjába helyezte, ezek a szocialisták voltak. Mi nem ezt tettük a kampányunknak a középpontjába, mert egyébként nem is így gondoljuk. Úgy gondoljuk, hogy az ország átalakulásának az alapos, a nagy változáshoz szükség van az alapok megváltoztatására is, tehát ilyen módon egy új alaptörvény, egy új alkotmányra, de ebben nem merül ki a tevékenységünk. A jog nem fog megoldani helyettünk semmilyen kérdést. A jognak a feltételeket kell garantálni ahhoz, hogy Magyarországon igenis vissza lehessen szorítani az állami szintű korrupciót, amely elárasztotta az országot, igenis rendet lehessen garantálni, az állampolgárok jogait meg lehessen védeni, és ilyen módon helyreálljon az országnak a normális működési rendje, ahol az állampolgárok bíznak az államban, az állam pedig el tudja végezni azokat a szolgáltatásokat, amelyek szükségesek. Ez a lényeg, az alkotmány ehhez egy eszköz, és ennek fényében a választási kampányunk is alapvetően erről szólt, a rendről szólt, az egészségről, az emberek gyarapodásáról, a munkalehetőségekről. Ez az alkotmány is, alaptörvény is akkor fog működni, hogyha ezeket a politikai feltételeket tudja garantálni a mostani kormányzat, és hogyha ezt tudja, akkor az alkotmánynak a működése is nyilván más megítélés alá esik.
Miért nem mernek megkockáztatni egy megerősítő népszavazást például?
Én ebben a tekintetben nyitott voltam végig a folyamatban. Én biztos vagyok benne, hogy egy ilyen népszavazást megnyernénk. Ami a legsúlyosabb és legfontosabb érve ezzel kapcsolatban az volt, hogy egy nagy létszámú választáson, egy versenyelő választáson világos felhatalmazást kapott a mostani kormányerő. Egy most tartott népszavazás jóval kisebb, a polgárok szemében jóval kisebb tétről, hiszen nem az egész rendszerről van szó, hanem végülis az ország alaptörvényéből. Ez a legitimitási erő csökkenhet azáltal, hogyha ezen kevesebben vesznek részt. Tehát én nem a szavazatok számában, nem is a támogató szavazatok számától félnék. Ebben az esetben ettől nincsen okunk félni semmilyen adat alapján, hanem elsősorban ez a fajta legitimitás hiány ártana az alkotmánynak, az alaptörvénynek, hiszen most egy világos legitimitásra rendelkezik, egy népszavazáson az alacsony részvétel az nem ezzel a hatással járna, negatív hatással járna. Egyébként a legfontosabb jogászi érv, hogyha már alkotmány készítőjeként készíti velem ezt a beszélgetést, az az, hogy a magyar alkotmányos rendszer, és az ilyen értelemben 15 éves hagyománynak tekinthető alkotmányos kérdésekben nem fogadja el a népszavazásnak az intézményét, mondván, hogy ez a képviseleti demokráciának a része. Az alaptörvény most egyébként ezt helyre is teszi. Az alkotmánybírósági döntések ezt már elvégezték az elmúlt 20 esztendőben, az alkotmány mégis azonos szintként kezelte a közvetlen és a közvetett hatalomgyakorlásnak a módját. Ezt a mostani alkotmány világossá teszi, egyébként az elmúlt 20 év alkotmánybírósági döntéseire építve, vagyis nem megváltoztatva ilyen értelemben, hanem inkább csak manifestálva, megjelenítve jelenlegi rendszert, hogy a magyar társadalom, az emberek, a magyar választópolgárok a hatalmat a választott képviselőiken keresztül gyakorolják. Egy nagyon bonyolult kérdésben, mint az alkotmány, ez még evidensebb, hiszen rendelkezünk arról, hogy alkotmányos kérdésekben nem lehet népszavazást tartani, nem lehet feltúrni az alkotmányos rendszert népszavazásnak, a adott esetben populista kampányoknak a segítségével, míg a másik oldalon viszont mégiscsak biztosítunk lehetőséget arra, hogy a polgárok fontos kérdésekben mégiscsak beleszólhassanak, és közvetlenül gyakorolhassák a néphatalmat.
Mennyit változott a közvetlen hatalomgyakorlással kapcsolatos hozzáállásuk? Emlékszem, a szociális népszavazások idején ezt a legmagasabb rendű népakaratnak mondták. Most már nem az?
A népszavazás. Az egész folyamat nem két vagy három év alatt változott, hanem az elmúlt 20 esztendőben. Tehát nyilván egy diktatórikus rendszerből, amikor a 89-es, 90-es változás során átjöttünk egy új rendszerbe, ahol a nép akaratát teljesen figyelmen kívül hagyták, óriási jelentősége volt a népszavazásnak. Azóta ennek a jelentősége folyamatosan csökkent, a társadalomnak az érdekeinek, a kifejezésének ez a módja kevésbé a képviseleti parlamentáris demokrácia rendszerébe illeszkedik. De a legfontosabb érv az nem ez. A legfontosabb érv az mégiscsak az, hogyha vannak egy társadalomban olyan ügyek, és a szociális népszavazás idején volt, és nem csak a konkrét vizitdíj és az akkor fölmerülő konkrét kérdések, hanem az egész kormánnyal, az egész kormánynak a legitimitásával voltak kérdések. Ott egy általános népakarat fejeződött ki a népszavazáson keresztül, ilyen masszívan, olyan módon, mint ami egy választáson fejeződött volna, hiszen nagyon magas részvétel volt. Magas arányban döntöttek a polgárok az egyik irányba ezeknek a rájuk oktrorált erőltetett reformoknak a megsemmisítése irányába, hogy egy ilyen erős népakarat van, akkor kell legyen a képviseleti demokráciának egy lehetősége, egy forrása. Az alaptörvény éppen ezt kodifikálja tulajdonképpen. Azt mondja, hogy alapvetően normál ügymenetben a parlamenti képviselőknek kell az ügyeket eldönteniük, bonyolult kérdésekben megvizsgálni, milyen reformokra van szükség, milyen költségvetési gazdálkodásra. Ezek nagyon bonyolult kérdések, ezeket nem lehet leegyszerűsíteni egy igen vagy nemre. De vannak olyan kérdések, amelyekben viszont, hogyha egy társadalomban nagyon nagy az ellenállás, azt azért még se lehessen átvinni a társadalomnak az akaratával szemben, és a szociális népszavazás az ilyen volt. Egy ilyen legitimáció hiányban megnyilvánuló közös népakarat, amelyben az emberek kimondták egy konkrét kérdésben, és egy általános kérdésben is azt, hogy ez már nem kell. Erre és ilyen típusú dologra a mostani alaptörvény, illetőleg az ennek alapján elfogadandó vagy módosítandó népszavazási törvény is biztosítani fogja a lehetőségeket. Tulajdonképpen ezzel áll helyre a képviseleti demokrácia és a közvetlen demokráciának az egyensúlya.
Munkatörvénykönyvét, gazdasági társaságokról szóló törvényt az alaptörvényből vonatkoztatva, onnan indulva kell módosítani?
Nem igazán, hiszen itt, hogyha az alaptörvényhez való viszonya ezeknek a jogszabályoknak az alapjogok területén jelenik meg. Vállalkozás szabadsága, a munkához való jognak, illetve az ezzel kapcsolatos állami kötelezettségeknek.
A munka most már kötelesség.
A munka egyben jog, egyben kötelesség, egyben államcél. Amikor arról beszélünk kötelesség, akkor alapvetően egy értéket fejezünk ki. Az, hogy ennek a magyar társadalomnak a munka kell, hogy legyen az alapja. Kimondjuk a teljes foglalkoztatási kötelezettségét is az államnak, vagyis az államnak olyan módon kell alakítani a gazdaságpolitikáját, hogy lehetőleg minél több ember számára biztosítani tudjon értelmes munkát.
Azt mondja ki a törekvés. Az nem kötelezettség.
Igen, igen, persze, mert az olyan semmilyen, tehát kivéve a szocializmusban nem akarunk visszamenni, olyan rendszer nem lesz, hogy valaki azt mondja, hogy a munkához való joga azt jelenti, hogy elmehet a bírósághoz, és a bíróság kötelezi az államot, hogy adjon neki jogot. Márpedig, hogyha ezt tisztán olyan jogként fogalmazzuk meg, mint mondjuk a szólásszabadsághoz jog, vagy a gyülekezéshez való jogot, akkor ezt így lehet. Mert hogyha valaki nem biztosítja a gyülekezési jogomat, akkor elmegyek a bírósághoz, a bíróság megsemmisíti azt az államigazgatási határozatot, amely ezt a jogomat sérti. De az állam ilyenkor aktív, tevőleges dologra van kötelezve. Az egész szociális jogok, a környezetvédelmi jogoknak a rendszere, tehát a második, harmadik, negyedik generációs jogoknál, ott nem arról van szó, hogy az államnak tartózkodnia kellene valamitől, hanem aktívan kell valamit tennie. Vagyis ilyen értelemben a gazdaságpolitikát alakító szabályok ezek. Ennek következtében mi egy őszinte alkotmányt csináltunk, nem mondjuk azt, hogy mindenkinek joga van a munkához, mert és ilyen módon ez kikényszeríthető a bíróság előtt, ez eddig is papíron jelentkezett, azt mondtuk, hogy az államnak kötelessége, hogy mindenkinek értelmes munkát garantáljon az intézményrendszeren keresztül, a gazdasági intézkedéseivel, a költségvetési törvénnyel, de nem alanyi jogot teremt. Ilyen értelemben egy álszent megfogalmazás az, amely úgymond biztosítja ezeket a jogokat, a valóságban pedig ezeknek a feltételeire nem szab állami kötelezettséget. Az Alkotmánybíróságnak az elmúlt 20 éves töretlen gyakorlata, hogy az ilyen szociális jellegű harmadik, második generációs jogok tekintetében, még hogyha alapjogként van is megfogalmazva az alkotmányban, de államcélként értelmezze azt. Néhány ponton mi átfogalmaztuk ezt államcéllá, néhány ponton meghagytuk jogi elemeket, ahol úgy láttuk, hogy valóban indokolt, ahol adott esetben valóban értelmes bírósági rendszerbe beilleszkedő módon érvényesíthetők ezek a jogok, például a tiszta, szabad, egészséges környezethez való jognak bizonyos elemei igenis kikényszeríthetőek, hiszen államigazgatási szervek állnak vele szemben, ilyen értelemben meg kell védeni a rendszert, és hát a 21. században azért már kialakultak azok a technikák, amelyek ugyan 100%-ban ezeket a jogokat nem tudják mindenki számára biztosítani, de rendszerszerűen úgy épülnek, úgy építi fel az államot, hogy figyeljenek az állampolgároknak ezekre az ügyeire, nem csak azért, mert jogi kötelezettség van. Az egészséges környezethez való jogot az államnak azért is biztosítani kell, mert számos más állami céllal, társadalmi közös céllal találkoznak ezek.
Szányer József, köszönöm szépen, a beszélgetést felvételről hallották. Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Szájer József, a Nemzeti Konzultációs Testület elnöke. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást. A beszélgetést azért rögzítjük délelőtt, mert mindjárt kezdődik az országgyűlés alkotmányozó záró szavazása, ahol alig, hanem önnek is lesz majd dolga. Én látom, hogy egy órával az ülés kezdete előtt van benn 16 módosító javaslat, de szöveget a parlamenti honlap ezekhez egyelőre nem ad. Mit tartalmaznak ezek?
Hát ezeknek a túlnyomó része valóban a, mint ilyenkor a zárószavazás, záróvitában jelentkező kiküszöböl bizonyos a módosítások miatt keletkezett egységbontó elemeket, tehát koherencia zavar kiküszöbölő módosító javaslat a parlamenti szlengben. Ebből talán a legfontosabb a bírói nyugdíjkor határnak, vagy szolgálati idő határának az egységesítése más igazságszolgáltatási területekre, különösen nevezetesen az ügyészségre. Ez a legfontosabb eleme ennek a mostani résznek. Egyébként van még néhány technikai jellegű a rendszert összecsiszoló javaslat, amely bekerült a rendszerbe, de ezek már nem igazán lényegesek, érdemben az alkotmány, az alaptörvénynek a tartalmát ezek nem befolyásolják.
Az ügyészi korhatárt ezt a rendszer egysége miatt igazították hozzá a bírói nyugdíjkorhatár csökkentéséhez, vagy valami más oka volt?
A rendszer egysége miatt, tehát ebben a stádiumban eleve olyan módosítókra van lehetőség, amely kiküszöböli azokat a zavarokat, amelyeket adott esetben éppen a módosítás hozott magával, hiszen nyilván a beterjesztett tervezet, amit március 14-én a frakcióvezetők benyújtottak, az egy egységes végiggondolt rendszer volt. Ezután jöttek a módosító indítványok, amelyek különböző elemeket megváltoztattak, és annak érdekében, hogy ezek a megváltoztatások adott esetben végigfussanak a teljes rendszeren egy valódi koherens egészet alkossanak. Ezek az elemek ilyenkor az áruszavazás előtt tekinthetők meg, hiszen most tudjuk, hogy mik azok a módosító indítványok, amelyeket a parlament megszavazott. Ez már évtizedek óta bevezetett gyakorlat a parlamentnek, pontosan ennek annak, hogy az egységesek maradjanak a jogszabályok a módosító indítványok eredményeképpen is.
A bírói korhatárt majdnem az utolsó pillanatban hozták be egy módosító javaslattal. Ez nem volt egy előre elgondolt, átgondolt intézkedés?
Az egész bírósági rendszerrel kapcsolatban az alaptörvény szövege általánosan fogalmaz, hogy így szóljak. Tehát nagyon sok részletszabály hiányzik, hiszen ez pontosan egy olyan terület, amelyik ahol lényeges változás várható, hiszen egy olyan újraszabályozás várható itt az évnek a második felében, amely a bírósági rendszert alapjaiban érintheti, különös tekintettel a bírói önigazgatásra, a 90-es évek közepén bevezetett reform tanulságainak a levonására, amelyeknek jelentős részben negatív tapasztalatai voltak. Éppen ezért az alaptörvény szintjén, amikor ezt a részt fogalmaztuk, akkor nagyon általánosan fogalmaztunk. Akkor a gondolkodás megkezdődött közben, és bizonyos alkotmányt is érintő szabályokra vonatkozóan kerültek elő javaslatok, és ilyen volt a bírói nyugdíjkorhatárnak a kérdése is, amely szemben egyébként a vádakkal nem diszkriminatív, hiszen minden bíróra vonatkozik. Most már hogyan módosító indítvány megszavazása esetén, akkor a minden igazságszolgáltatásban ezen a területen dolgozóra is, tehát az ügyészekre is, ez semmiképpen sem nevezhet diszkriminatívnak. Ráadásul ebben a tekintetben elég széles a nemzeti hatáskör, tehát erre vonatkozóan semmiféle európai normatíva nincs, ezért is én aránytévesztésnek vagy tévedésnek tartottam azt a nyilatkozatot, amit a legfelsőbb bíróság elnöke tett ebben az ügyben, amely ezt a kérdést úgymond európai ügynek tekintette. Ez nem egészen így van, hiszen egyik országban így van, másik országban így van, egyik országban hagyják a bírókat, hogy tovább dolgozzanak, más országokon pedig általános nyugdíjkorhatárt szabnak, vagy még szigorúbb, mint esetleg akár az általános rendszerben, hiszen a bíróknak nagyon fontos kérdéseket kell eldönteni, ezért speciális szabályok vonatkozhatnak rájuk. Úgyhogy ezért semmiképpen sem nevezhető sem diszkriminatívnak, sem pedig olyannak, amely túllép egy nemzeti szuverenitásnak a hatásain.
Mi értelme van a bírót 62 évesen nyugdíjba küldeni, amikor egy bíró tapasztalata az a pályája során folyamatosan nő, és ráadásul ez elég sok pénzbe is fog kerülni?
Hát mindenhol arról van szó, nem a 62 évről, hanem az általános nyugdíjkorhatárról. Tehát arról, hogy amikor általában valaki elér a nyugdíjkorhatárt, ami egyébként emelkedni fog az elkövetkezendő években, akkor milyen módon alakul. Ezeket az energiákat, ezt a tudást lehet más módon is hasznosítani. Az ítélkezés az viszont egy nagyon, nagyon komoly odafigyelést igénylő tevékenység. Ez volt a legfontosabb a kormánykoalíció részéről. Azt hozzáteszem, az eredeti tervezetben ez nem volt benne, tehát ilyen értelemben ez a majd a későbbi bírósági reformok egyik fontos sarokpontja lesz. Az ötlet egyébként úgy jött, hogy Szili Katalin benyújtott egy olyan javaslatot, amely bírói alsó korhatárt megszabta, és ebből indult ki az a vita, ami aztán oda vezetett, hogy akkor ne csak az alsó, hanem a felső kör korhatára vonatkozó.
És legyen egy félreértés belőle, azt ugye nem gondolják, hogy 62 év fölött egy bíró már nem képes ellátni azt a kemény munkát, amit az érkezést
elkövetel. De nyilvánvalóan itt egyrészt a bírói karnak a megfiatalítása, az egy fontos terület, a bírói tevékenység, az egy nagyon komoly pszichés terhelést jelentő tevékenység. Ebben az értelemben mindenképpen célszerű, hogyha alkotmányos garanciák vannak polgárok, akik az ügyeiket odaviszik abban az irányban. Nem lehet ilyet mondani, hogy általánosan alkalmatlanak lennének, viszont az a jogi tudás, ami felhalmozódott, az nem feltétlenül egy ilyen nagyon éles, pszichésen is megterhelő helyzetben kell, hogy érvényesüljön ebben az esetben. Mert hát egy politikai kérdés, ezt azért ne tagadjuk le, hogy törvényhozónak a hatalmi ágak elválasztásának a keretében joga van a másik hatalmi ág tevékenységének a kereteit meghatározni. Tehát ez egy közkeletű tévedés Magyarországon, hogy a bírókra vonatkozó törvényt a bírák, az alkotmánybíróságra vonatkozó törvényt pedig az alkotmánybíróság, vagy adott esetben az ügyvédekre vonatkozó törvényt az ügyvédeknek kell megalkotni. Őket meg kell hallgatni ebben a folyamatban, a véleményük fontos, meg kell nézni, hogy milyen gyakorlatok vannak Európában, melyek ezek közül a jobbak, melyek a kevésbé jók, mi a politikai helyzet, amely igényli Magyarországon az igazságszolgáltatási reformnak. Hát ez egy nagyon töredékes eleme, hiszen az igazságszolgáltatási rendszer egy jelentős reformra szorul, és nem is annyira struktúráját tekintve, hanem a társadalmi bizalom megfogyatkozása okán kell ezt valamilyen módon helyreállítani, de mindez azt jelenti, hogy a törvényhozónak a felelőssége, hogy ennek a kereteit megszabja. Bevált-e az a rendszer, amelynek keretében a bírók igazgatták saját magukat, akár költségvetési kérdésekben is? Szerintem nem.
Magyarul megszűnik az országos igazságszolgáltatási tanács?
De az alapkérdés az, amiből kiindultunk, hogy itt ebben az esetben a törvényhozás, a hatalmi ágak elválasztása, a fékek és ellensúlyok rendszer, amire hozzáteszem, először jelenik meg írott magyar alkotmányban, az új alaptörvényben hatalmi ágak elválasztása, azt mondja ki az alkotmány, Magyarország rendszere a hatalmi ágak elválasztásán alapul. Ez azt feltételezi, hogy a törvényhozó elvégzi a saját dolgát, vagyis megalkotja a törvényeket, létrehozza a kereteket, a bírák pedig elvégzik a saját dolgokat, akik egyébként függetlenek az ítélkezésükben, de nem kell foglalkozniuk mondjuk költségvetési kérdésekkel, vagy azt, hogy éppen egymás közül kit nevezzenek ki vezetőnek, hiszen az ilyen típusú dolog az félreértése magának a bírósági rendszernek. A bíráknak, nem a bírósági rendszernek nem a szervezete az, ami független, hanem az ítélkezés, és az adott ítélkező bíró az, akinek függetlennek kell lenni. A kereteknek ennek az elősegítését kell szolgálni, de ez nem jelenti azt, hogy a bíróknak adott esetben éppen kontraszelekciót eredményező saját belső népgyűlésüknek kelljen minden egyes kérdésben dönteni. Fontos az ő véleményük is, tehát én ezt nem vonom kétségbe, de azt, hogy ők mondják ki a végső szót, az éppen a hatalmi ágak elválasztásának az elvét sérti. Mindenhol a világban, legyen az Egyesült Államok, amit a leglátványosabban látunk, a végrehajtó hatalomnak a feje az elnök jelöli a legfelsőbb bíróságnak a bíróit, a szenátus hallgatja meg őket, tehát mindenhol el vannak választva ezek a funkciók egymástól.
Ha nem lesz országos igazságszolgáltatási tanács, mert a szavaiból azt vettem ki, hogy előbb-utóbb ez az önigazgatási forma megszűnik, akkor a jelenlegi feladatait a kormány veszi át?
Az alaptörvény szövege úgy fogalmaz, hogy a bírói önkormányzatok részt vesznek a bíróságoknak az ügyeinek az igazgatásában. Ez valóban azt jelenti, hogy egy részét a jelenlegi bírói önigazgatásnak, amely lényegében egy belterjes rendszert eredményezett, átveszi, visszaveszi, úgyis mondhatnám, a kormányzat. Európában különböző modellek léteznek. Egyébként mindenhol, ahol ezt a nagyon szélsőséges önigazgatási modellt vezették be, komolyan gondolkodnak ennek a megváltoztatásán. Ez egy rossz tanács volt annak ide, Nyugat-Európából érkezett olyanoktól, akik maguk sem alkalmazták ezt. Nemrég találkoztam a volt román igazságügy miniszterrel, aki egyébként európai parlamenti képviselőtársam, aki nagyon panaszkodott, hogy Romániában is egy hasonló rendszert vezettek be, és gyakorlatilag képtelen a végrehajtó hatalom elérni, hogy a bíróságok megfelelően ellássák a tényleges feladataikat, tárgyalják egyáltalán az ügyeket, mert olyan szélsőségesen értelmezték ezt a fajta szabadságot. Szerencsére azért persze Magyarországon nem ez a helyzet, de azt jelenti, hogy valóban meg kell osztani a funkciókat a bírói önkormányzatok és a kormányzat között ezekben az ügyekben. De mindaz, amiért ez nem került be az alaptörvénybe ilyen részletes kibontásba, az, hogy erről a vita most kezdődik, és erre kell hagyni időt, hosszabb időt, hogy ezeket kihordja a rendszer.
De a cél, ha jól értem, akkor az, hogy a kormány mindenkori igényeinek megfelelően vagy ahhoz jobban közelítve működjön az igazságszolgáltatás?
Hát nem a kormány igényeinek, hanem az emberek igényeinek. Tehát itt alapvetően nem a kormány elégedetlen az igazságszolgáltatással, bár néha, hogyha hoznak olyan ítéletet, amelyek rájuk nézve komoly anyagi hatással jár, ilyen előfordul, akkor ők sem örülnek, de ez nem a bíróságnak a megkérdőjelezése, egyszerűen a zsebük, és hát így ilyen módon a közös zseb, az állampolgárok közös kasszának a zsebe számára jelent problémát, de hogyha megsértett a kormány a szabályokat, akkor el kell fogadni a bírósági ítéleteket is. Tehát ilyen módon berzenkedhet, de be kell tartani neképp ugye a szabályokat, ahogyan egyébként a bíróságoknak. De ebben az esetben éppen az a lényeg, hogy a polgárok elégedetlenek az igazságszolgáltatással, és tulajdonképpen nem a bíróságon verik ezt le, hanem a választott képviselőiken, a parlamenten, illetve a parlament által közvetlenül az operatív ügyekben felhatalmazott kormányon. A felelősségi viszonyok teljesen világosak. Valóban az a mostani problémái az igazságszolgáltatási rendszernek nem a bírósági rendszeren belül vannak, nem a bírókkal van probléma, a szerkezettel van probléma, azzal van probléma, hogyan ezt a tevékenységet ellátják. Nem lehet, nem elég rugalmas például a rendszer, amikor azt látjuk, hogy Budapesten óriási ügytömeg van, míg vidéken lényegesen kisebbek ezek az ügyeknek a száma, akkor miért nem elég rugalmas a rendszer arra, hogy átcsoportosítsák. Nem igazodik a bíróság a bíráskodásnak a szerkezete jelen pillanatban azokhoz az ügyekhez, ahhoz az ügytömeghez, az ügyek megjelenési számához, amely megfelelő lenne, hogy ezeket rendszeresen és alaposan végig tudják tárgyalni. Magyarországon ma súlyosan sérül nagyon sok esetben az ügyfeleknek az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésének a joga. Hosszú időbe telik, amíg egy ügy tárgyalásra kerül, és éppen ezért súlyos problémákkal küzd az igazságszolgáltatás. Politikai viharoknak a közepébe kerültek a bírák. A bíróságra úgy tekintenek 20 esztendeje, mint egy érinthetetlen rendszerre, amellyel kapcsolatban az ő általuk hozott ítéleteket nem lehetne bírálni. Ez egy félreértése szintén a hatalmi ágak elválasztásának a rendszerén. Nem mindent lehet bírálni, hiszen nyilvános rendszerben vagyunk. Ez egy valódi hatalmi ág, amelynek felelősséget kell vállalni a saját döntésért, úgyis, mint testületnek, és egyenként az adott bíróknak is. Mégsem tisztázottak ezek a felelősségi viszonyok, és nem működnek, ahogy az imént is mondtam, a fékek és ellensúlyok, hiszen egy teljesen steril önigazgatási rendszerben működött eddig a bíróság, amiről kiderült, hogy az imént elmondottak alapján is, hogy egy nem működő rendszer.
Utolsó kérdésem ezzel kapcsolatban, ha átalakítják a rendszert, és ez a, ahogyan ön mondja, steril önigazgatási rendszer megszűnik, akkor kivállalja a kormányon belül a végső felelősséget a bíróságok működéséért?
Nyilván a mindenkori igazságügyi minisztériumnak kell, hogy legyen szerepe, vagy a jelölésben, a gazdálkodással kapcsolatos kérdéseknek a tisztázásában, tehát lesznek olyan igazgatási funkciók, amelyek a jelenlegi bírósági önigazgatásból átkerülnek a kormányzat, vagy adott esetben a parlament a törvényhozásnak a jogkörébe. Tehát ilyen értelemben valódi hatalmi ágak elválasztása, fékek és ellensúlyok rendszere lesz az eddigi gyakorlatilag tiszta és ilyen módon hát problematikus modellhez képest.
Hogy látja, milyen lesz a mai nap menetrendje? A 16 módosítót látjuk, lesz róla vita, vagy megszavazzák automatikusan, mert ezek már csak koherencia.
Ilyenkor van egy záró vita, amelyben még az utolsó érveket elmondják. A házszabály szerint tulajdonképpen ilyenkor már csak ezekről a módosító indítványokról lehetne vitatkozni. A politikusok ilyenkor azonban a elmúlt, hát még talán én benne voltam annak idején 90-es évek elején ezeknek a házszabály módosításoknak az elfogadása, ami ezt a záró vitát behozta, még Kutrucz Katalin volt ennek annak idején a szerzője, és ez volt a cél, hogy a problémák, a technikai kérdéseket ki lehessen küszöbölni. Ez átalakult, és ilyenkor teszik meg az utolsó megjegyzéseiket, fontos nyilatkozataikat a pártok, tehát nyilvánvalóan nem csak a módosító indítványokról fognak vitatkozni. Az régen volt talán, aki olvas Mixátot, a tisztelt házból való karcolatokat, ott régen a részletes vita úgy zajlott, hogy egy egész napot szántak egy-egy módosító indítványnak a megszavazásának, de hát ez egy nyugodtabb időszak volt, akkor még volt is erre idő, a képviselők ráértek, kicsit más módon alakult akkor a törvényhozás, nem volt olyan mértékű nyomás rajta, hát manapság ez már nem így van, ma már a részletes vitában sem mindig csak a módosító indítványokról beszélnek, hanem általános kérdésekről is. Biztos volt annak is értelme, ennek a mostaninak meg inkább a mai világnak a felgyorsult tempója, ami ezt szükségessé teszi, amifelé én azért vagyok megértő, mert ugyanezt látom egy másik parlamentben, az Európai Parlamentben is, ahol eredetileg szintén két olvasatban hosszú évekre tervezték egy-egy direktíva, egy-egy európai jogszabálynak az elfogadtatását, most pedig ez nagyon, nagyon lerövidült. Gondoljunk csak itt a legutolsó nagyobb gazdasági törvénycsomagra, ahol szinte mind minden fontos házszabályi passzust átléptünk annak érdekében, hogy a válságkezelési mechanizmus, ami így is csak hónapokon belül fog felállni, holott már évek óta foglalkozunk vele, egyáltalán beindulhasson.
Számít valamilyen meglepetésre? Vagy 100%-os lesz a kormány oldal támogatása?
Én, de meglepetése politikusként mindig lehet számítani, de a kormányi koalíciónak mind a felhatalmazása, mind pedig a képviselői megvannak ahhoz, hogy ezt a nagy jelentőségű történelmi sodró erejű döntést meghozzák, tehát én biztos vagyok benne, hogy ma estére új alaptörvénye lesz az országnak, amely egyébként a szükséges további jogszabályok életbelépése után jövő január 1-től meg is fogja határozni a magyar alkotmányos rendszernek a kereteit, alaposan át is alakítja, és ugyanakkor megőrzi belőle a fontos elemeket.
Lesz valamilyen ünnepélyes aktus ma este, és igen, akkor körülbelül mikor megszólalnak a fanfárok? Azért nem minden nap fogad el az ország egy alkotmányt.
Nem tudom, hogy a házelnök tervezette ilyen feladatot, vagy ilyen típusú ünneplést. Egy dolog biztos, hogy nyilván a köztársaság elnök, amikor aláírásra kerül, akkor ünnepélyes módon nem a szokásos jogszabályi mechanizmus és rutin szerint írja alá a rendszer. De az, hogy lesz-e látványosság, azt nem tudom.
Az igazságszolgáltatási rendszer átalakításáról már beszéltünk, és mondta is, hogy nagyon sok minden fog megváltozni. Hol lesz a legnagyobb változás, amit az alkotmányra vezethetünk vissza?
Szorosan kapcsolódva az igazságszolgáltatási rendszerhez, hogyha intézményi szempontból jön a kérdés, akkor az alkotmánybíróság, hiszen az alkotmánybíróság tevékenysége is átalakul, lényegesen közelebb kerül a polgárokhoz. Ez a rendszer átkerül egy ilyen elméleti, tudósi, közjogi hatásra kinyilatkoztatott rendszerből egy gyakorlatív jogvédelembe, de hogyha a kérdés még ennél is általánosabb, akkor azt gondolom, hogy az egész alaptörvény azáltal, hogy Magyarországnak először lesz teljesen új írott alaptörvénye, az mindenképpen egy óriási jelentőségű változás, hiszen filozófiai értelemben is, hiszen ez az alaptörvény egy egész. Szemben a 89-ben módosított, hát széttöredezett és nagyon sok tekintetben önellentmondásban is szenvedő szabályoktól, és a másik is a legfontosabb pontja, hogy legitim, tehát nem egy nem létező, vagy kétes legitimitású parlament és kétes legitimitású civil szervezetek közötti megállapodásnak az eredményeképpen jön létre.
Azt mondja,
mint annak
idején
89-ben. Mostani az már a kialakult eljárási szabályok szerint egy legitim, egy hosszú ideje parlamenti demokráciában működő országban működő szabályként kerül elfogadásra. Ilyen értelemben a legitimitásához nem férhet semmiféle kétség. És ami még szintén fontos ebben az esetben, hogy ez a dokumentum méltó lesz Magyarországhoz, méltó ahhoz a demokratikus folyamathoz, amelyen Magyarország elindult évtizedekkel ezelőtt, és aztán nyilván a tavalyi választáson ehhez egy óriási plusz legitimációt kapott. Ez mindenképpen egy történelmi pillanat, hiszen nyilván egy alaptörvény az hosszú távra határozza meg egy ország együttélésének a kereteit, és ebben az értelemben nyilvánvalóan sok-sok újat hoz. Már csak abban az értelemben is, hogy ezentúl az ország legfontosabb jogi dokumentumára nem úgy kell tekintenünk, mint valami átmeneti futó szövegre, amelyet szabadon értelmez éppen arra sétáló bárki, hanem egy olyan demokratikus dokumentum, amely új kereteket szab az államnak. Ilyen értelemben egyfajta új erőt és legitimitást is ad arra, hogy a közös ügyeinket, hiszen az állam erről szól, közös ügyeinket megfelelő felhatalmazással végző intézmények ellássák a feladatukat, és visszakerüljön ez a polgároknak az érdekkörébe, tehát az emberek meg az ügyeit egy olyan dokumentum lássa el, amelyre föl lehet nézni, és amely ilyen módon méltó az ország első legfontosabb dokumentumának a címére.
Hadd kanyarodjak vissza egy pillanatra az alkotmánybírósághoz. Hogyan lesz emberközelibb az alkotmánybíráskodás, ha nem fordulhatunk közvetlenül a testülethez mi állampolgárok?
Közvetlenül fordulhatunk, állampolgárok, csak konkrét ügyben. A változás az a konkrét bennünket érintő ügyben. Tehát de csak ezáltal válik. De pontosan ez az oka, igen. Tehát ez lehet, hogy így egy ellentmondásnak tűnik külsőlegesen, de ez egy bevett gyakorlat. Tehát nem valami elméleti problémával kell odafordulni. Voltak egyébként műhelyek, főleg alkotmányjogász műhelyek, akik más sem csináltak, mint alkotmánybírósági beadványokat gyártottak a legkülönbözőbb kérdésekre, ami szintén egy nemes funkció, de alapvetően egy alapjogvédelemnek mégiscsak arra kell épülni, hogy az állampolgároknak milyen alapjogai sérülnek, és ezek konkrét esetekben sérülnek, vagyis ezekben az ügyekben végig kell járni a szükséges eljárási módozatokat, adott esetben bírósági eljárást is. Nem csak a bíró fordulhat, hanem az ügyfél is fordulhat abban az esetben az alkotmánybírósághoz a jövőben, hogyha az ő jogát valamely jogszabály, vagy egy jogszabálynak az alkotmányellenes alkalmazása sérti. Tehát ilyen értelemben közelebb kerül. Ez a német rendszer magyarul. Német rendszerben is konkrét ügyekre vonatkoznak az alkotmánybíróság ítéletek, még hogyha a kihatásuk szélesebb értelmevet alkotmányos logikában is működnek. Amikor erről gondolkodtunk itt hosszú hónapokon keresztül, hiszen az ezzel kapcsolatos gondolkodás az már elég jó ideje tart, hiszen láttuk mind az alkotmánybíráskodásnak, mind az alapjogvédelemnek a problémáit, akkor abból indultunk ki, hogy igazából nem az a, tehát látszólag az a demokratikusabb, amikor bárki besétálhat és beadhatja az igényét. Valójában ez azért nem demokratikus, mert az alkotmánybíróságnak a jelenlegi rendszerben óriási diszkrecionális jogköre volt. Vagyis magyarul szólva maga dönthette el, hogy abból a sok ezer ügyből melyik az a 2-3%, amivel ő foglalkozik. Ez óriási politikai értelmet, hatalmat is adott neki, hiszen ő nyilván az alkotmánybírák is olvastak újságot, figyelik a magyar társadalomban a politikai vitákat, és olyan ügyeket vettek elő, amelyekben utcán tüntetések vannak, amelyről nagy vita volt a parlamentben, stb.
Vagy ami szörnyű, holott, volt,
de a bíróságnak, a bíráskodásnak a, úgymond a közvélemény ilyen típusú felszíni hullámzásától is távol kell lenni, hiszen ebben az esetben politikai szerepbe szorul bele. Vagy olyan politikai szerepet vállal, amelyben például ellenzék és kormányoldal között kell ítéletet hirdetni. A magyar konszenzus János magyar demokráciában az Alkotmánybíróság az elmúlt 20 évben beleszorult egy ilyen szerepkörbe, ahol a pártok az egymás közötti vitájuknak a döntő bíróságává tették meg az Alkotmánybíróságot, miközben az Alkotmánybíróság az állampolgárok alapjogainak a védelmére jött létre, és nem pedig pártok közötti politikai vitáknak az eldöntésére.
Ez most nem lesz?
Nem zárja ezt ki, csak a hangsúlyok áthelyeződnek. Amikor arról beszéltem, hogy erről hosszan gondolkodunk, akkor tulajdonképpen sokunknak a legszimpatikusabb az az amerikai rendszer volt, amely egy egységes bírósági rendszeren belül kezeli mind a normál jogvédelmet, mind pedig az alapjogvédelmet. Ez azonban a magyar hagyományokkal is, akár is hát azért 20 év az egy komoly magyar hagyomány is ellentétes volna, és a legközelebb európai modellt, olyat, amely nem egy amerikai, tiszta amerikai modellben gondolkodik, amely összeolvasztja ezt a kétfajta funkciót, azt épp a német alkotmánybíráskodásban láttuk, ahol ez a fajta akció populáris, tehát ez a mindenki által képviselhető dolog, ez, vagy mindenki bemehet és kérhet valamit, és aztán az alkotmánybíróság egy részének teljesíti, másokon megül 20 esztendeig. Ez a rendszer nem elégítette ki. A német rendszer az konkrét ügyekhez kapcsolódik, és konkrét döntéseket hoz az alkotmánybíróság, közelíti a normális bíróságokhoz a rendszert. Lehet, hogy 20 év múlva egy akkor esedékes alkotmányreform keretében, akkor már könnyebb lesz átugrani egy olyan rendszerre, amit sokunknak a szívéhez közel álló rendszer volt, amely ezt egységesen kezeli, hiszen ebben a rendszerben is, a mostaniban is, és a most életbe lépő rendszerben is azért az a konfliktus benne van, hogy a bírósági rendszer az alkotmánybíráskodás fél évszázados története alapján sem csiszolódott össze a külön alkotmánybírósági rendszer. Itt mindig vannak konfliktusok. Például nagy vita volt, hogy a bírósági ítéleteket meg lehet-e semmisíteni, hogyha azok nem egy alkotmányellenes jogszabályt, hanem maga az ítélet teszi alkotmányellenessé egy jogszabálynak az alkalmazását. És ez egy állandó konfliktus Magyarországon is az elmúlt 20 évben rengetegszer összeveszett ezen az alkotmánybíróság elnöke és a legfelsőbb bíróság elnöke. Ezt is kérdésnek tekintették, ami szerintem jogi kérdésnek kellett volna, hogy nézzék.
Hírek jönnek utána, minden folytatjuk. Szájer József az Aréna vendége, a beszélgetést felvételről hallják.